kedves megjelentek, akkor térjünk rá a tényleges konferenciánkra. Idén a levéltári napunknak a szórakoztató helytörténet címet adtuk. Pontosan azért, hogy megmutassuk, hogy értőkezetben a száraz, akár száraz levéltári források milyen érdekes adatokat tudnak hozni. A most elhangzó előadások tulajdonképpen azt fogják majd körüljárni, bemutatni, hogy elődeink hogyan szórakoztak, hogyan tudták eltölteni a szabadidős tevékenységeiket. Az előadóinkat szeretném megkérni itt előzetesen is, hogy az előadás időkeretét, a 20 percet próbálják betartani. Ha valaki nagyon túllépi, akkor próbálok jelezni, hogy túllépte az időt. Beéljünk vissza a hallgatóság türelmével, sajnos a székek nem annyira kényelmesek. Tehát akkor a 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás hármasával, mi most itt a 8 óra szórakozást próbáljuk kimeríteni mindenféle aspektusból. Fürdünk, kocsmázunk, kirándulunk, mindenféle szórakozásra sort fogunk keríteni. Én már fölkaptam a pöttyös ruhámat, ahogy a tal is mondja, hogy kap fel a pöttyös ruhádat, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok. És akkor szeretném az első előadónkat felkonferálni, aki nem más, mint Katona Csaba történész levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár sajtóreferense, vagy kommunikációs munkatársa, vagy jó. Ő a Báltermektől a Kártyaasztalig szórakozás a 19. századi Balatonfüreden címmel fog előadást tartani.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Szeretném megköszönni a meghívást, hogy jelen lehetek. A szívemhez nagyon közel álló témáról adhatok most számot, a Báltermektől a Kártyaasztalig szórakozás a 19. századi Balatonfüreden címmel. Tekintettel a közönség életkorbeli összetételére megpróbálom szavon képes keretek között tartani azt, amit ránk vár. Mert hogy a balatonfüredi szórakozásnak számos vetülete volt, ezek egy része vállalható, egy része vállalhatatlan. Kezdjük mindjárt ott, nem tudom mutatni a PPT-t, hanem hogy így menni fog. Füred a Balaton felől, mit fontos tudni a 19. századi Balatonfüredről? És a 19. századról most egy picit hadd korszakoljon pontosan. Mondjuk úgy, hogy a reformkortól, tehát 1825-től az első világháborúi terjedő időszakra fogunk számítani. Itt láthatjuk a Balatonfüredi fürdőtelep központját, ez nem Füred falu, az fönt van északabbra, ez a fürdőtelep, ami a bencés rend kezén van, a bencések működtetik, de a bencés elmondatóra, illetve a hóra magában hordozza azt, hogy igyekeznek olyan bevételre szert tenni, amivel biztosítani tudják azt, hogy ne szoruljanak rá mások adományára. Egy nagyon fontos eleme volt a tihanyi bencés hatáság bevételeiben, és tárgyalban egy egész magyarországi bencés bevételeiben, Füredi fürdőnek, ha megnézik ezt a ábrázolást, akkor láthatjuk szemből az oszlopokat a mai gyújtér kellős közepén. Az a Kisfaludy Sándor féle kezdeményezésére felépült műszínház, az oszlopait Pestet és Lászlóból adományozta. Ez a színház már nincs meg, 1830 évben adták át. A 60-as évekre gyakorlatilag használhatatlanná vált, a buzgalom nagy volt, a kivitelezés meg fogyatkozás szenvedett, mert nem ez volt a legsikeresebb beruházás, a színház egy darab azért működött. Jobbra láthatjuk az úgymond műfürdőház épületét, illetve kicsit odébb lejjebb az Eszterházi szállodát. Ezekben lehet a fürdőkúrát venni, hiszen eleinte a Balatonhoz nem azért érkeztek az emberek, hogy csobbanjanak a vízbe, ez kivételnek számított. A savanyú víz a földből fakadó gyúrvíz volt az, ami vonzerő gyakorolt az emberekre. Nevezetesen fürdőkúrát lehetett venni, tehát bele lehetett feküdni, ezért volt új és új fürdőház, ófürdőház 18. századi, műfürdőház 19. századi, innen a megkülönböztetés. Ezeket majd a 10-es évek elején, 1910-es évek elején átépítik, összeépítik, ebből lesz a mai szívkórház nagyon szép épülete. És balra pedig ott láthatjuk a Horváth házat, ugye a Szentgyörgyi Horváth család tulajdonát, a Vasvár megyei eredetű Szentgyörgyi Horváth család tulajdonát, a legendás Anna Bálok állítólagos helyszínét, illetve a Balaton egyik fontos szállodáját. Ez volt maga a fürdőtelep, láthatjuk, egy nagyon szűk fizikai területről beszélünk, a központja pedig nem más, mint az a kultház. Ez a kútház magában, ahonnan vizet lehetett szerezni, és körülötte láthatjuk a hölgyeket, az urakat, akik vagy társaknak, vagy éppen ivókúrán vesznek részt. Az ivókúra hogy nézett ki? Reggeli idomorra tekintélyes mennyiségű ilyen vasas, savanyú vizet meg kellett inni. Ez nagyon unalmas tevékenység volt. Ezért aztán hosszú órákig tartott, kezükben vitték egy kis edényt, abból iszogattak, úgy hívták németül invaliden schritt. Közben beszélgettek.
Egyébként a korabeli bejegyzésünkben az volt fent, hogy mint hogy a emésztésre is jó hatás gyakorolt a savanyú víz.
tele volt ez a rész, és ezt nem ábrázolták budikkal, következésképpen állandóan panaszkodtak arra, hogy nem feltétlenül a francia curly kultúra jelenik meg a illatok terén, de ez most része a kérdés, maradjuk annyiban, hogy ez volt az epicentrum. Maga a kútház önmagában hordozza a magyar történelmi gyönyörű változásait, valamikor Ferenc József kútház volt, ma meg Kossuth Lajos kútház, és ki tudja, hogy lesz belőle, azért remélem, hogy maradni fog. De a hangsúly eltolódások megragadhatóak ennek az elnevezése révén is. Itt pedig egy olyan ábrázolás, ami szintén a Balaton felől, de távol optikával ábrázolja a Fület központját. Ott láthatjuk a Kisfaludi gőzöst, ezt 1846-ban tették így, de 1847-től szolgálta a balatoni utazókat, balra pedig szemből balra láthatjuk a kerektemplomot. Azt azért pusztította föl a Bencésen, mert nem volt református templomon kívül más templom Fület faluban, márpedig a katolikus vendégeknek is volt igénye arról, hogy misére járjanak, következésképpen csináltak egy ilyen demonstrációt, és így született a kerektemplom. Azt a romantikus elképzelés, hogy csónakot lehet kötni a Kisfaludi után, ezt felejtsük el, ez nagyon jól néz ki, brutta egy másodpercből tört volna össze, de ez mindegy. Lényegen nem változott semmit. Ez pedig a Füredi Horváth ház. Miért említeni meg a Horváth házat? Azért, mert a füredi szórakozások egyik legfontosabb eleme az Anna Vár állítólag ide kötő. Hogyan nézett ki ez a balatonfüredi nyár? Május 15-én kezdődött az előidénnyel, szeptember 15-én véget a főidénnyel. Alapvetően ugye ez egy gyógyfürdő volt, ivókúra, illetve fürdőkúra. De mivel az emberek ide nem egy napra érkeztek jellemzően, elkezdték kiépíteni azt az infrastruktúrát, ami a szórakozás szolgálta. Hiszen, ami nem működött a Kisfaludi, addig így lehetett Balatonfüredre jönni, mindjárt ki Pestről, mert onnan jött a legtöbb vendég, fölült a lovaskocsira, és egy éjszakát Veszprémbe, vagy Várpalotán, vagy valahol a környéken töltött, és úgy érkezett meg. Következésképpen, ha valaki rászánta magát erre az útra, akkor nem egy-két napra jött. Amikor üzembe helyezik a Kisfaludit, 1847-től már elég keneségig elkocsizni, onnan már a hajó viszi Balatonfüredre az embereket, 1861-től a déli vasút eléri a déli partot, onnan a Kisfaludival már csak át kell hajózni keresztbe a Balatonon, majd 1909-ben jutunk el oda, hogy északi vasút érintse Füredet is. Na most ebből következően, hogyha valaki ide megjött, akkor el kellett tölteni az időt valamivel, tehát voltak különféle szórakozási lehetőségek, lehetett kártyázni, célba lőni, hajókázni, miután meg volt a Kisfaludi, kirándulni Tihanyba, kirándulni föl a Bakonyba, rendeztek különféle estélyeket, társas összejöveteleket, bálokat, viszont ez az egész konglomerátum meg vonzani kezdte az egészséges embereket, akik nem akartak semmiből meggyógyulni, csak mert kialakult a modern értelemben a szabadidő fogalma, ami szerint eltávolodom a munka és lakóhelyemtől fizikailag, és megszakítom a mindennapjaimnak a ritmusát, ezért elmegyek egy olyan fürdőhelyen, mint Balatonfüred, ahol akkor ébredek, amikor akarok, akkor fekszem, amikor akarok. Ha este bizonytalan mozgás kultúrával megyek, az a szállás a hajnali 2:30-kor nem szolgál a szomszédnéni, hiszen úgyis nyaralni vagyok itt. Ennek a következménye, amit az egyik fürdőorvos úgy fogalmazott meg, hogy azelőtt egész beteg emberek jöttek ide és elmentek egészségesen, most meg jönnek egészséges emberek és elmennek beteg emberek. Tehát ez egy másik értelmezése volt, így lett Balatonfüredből gyógy és üdülőhely.
Itt megint a központot láthatjuk, ezúttal ugye a Horváth házban a nagy vendégé felül szemlével arra látható Kisfaludi színház, szemben hátul a Eszterházi meg a épületei. Na most a következő a helyzet, de megnézzük, hogy kik voltak ezek a vendégek, és nagyon röviden foglalnám össze. Három időmetszerből választottam ki adatokat a Balatonfüredi fürdőlisták alapján, 1846-68 és 1908, tehát ugye a reformkor, aztán a monarchia eleje és a monarchia alkonya. Láthatjuk, hogy a legtöbb fürdő vendég az Dunától, illetve Pest-Budáról érkezett, nyilvánvalóan ebben komoly szerepet játszott a vasút hiánya, majd amikor a vasút révén már Füred környékéről távolabbra el lehet menni, illetve távolabbról is jobban meg lehet közelíteni Füredet, akkor átalakul ez a szerkezet, de láthatjuk a vendégek számát. 1500-tól 2100-ig ível a 3 év, úgyhogy nagyjából átlagban tényleg ennyien voltak, ezek a név szerint ismert vendégek. Tehát, hogyha valaki becsekkolt a fürdőre, beírta a nevét, hogy mit tudom én, Kovács Béla, és mellé volt írva a személyek száma 3, az azt jelentett, hogy jó esélyen a családja ott volt vele. Tehát nem ennyi fürdővendég volt, azt meg lehet szorozni körülbelül 3-mal átlagban, de volt, aki Rófi család úgy érkezett, hogy aztán 12-en, megint mások magányosan. De nagyjából láthatjuk azt, hogy az az állítás, hogy Füred mindenhonnan vonzotta az embereket, az megállja a helyét, azért az arányokkal nagyon fontosnak kell lenni. Tehát nem lehet azt állítani, hogy Erdélyben ugyanolyan súlya volt Füred vonzerejének, nem is lehetett, mint mondjuk a Dunántúl. Ha megnézzük a fürdővendégek társadalmi megosztását, akkor láthatjuk, hogy az arisztokrácia mindvégig megőrizte a súlyát. A fölbirtokosok karakteresen jelen vannak, de a 20. századi évben jelentősen visszaesett a számuk. Ellenben szemben a kereskedő, tehát a városi polgárság már a reformkorban is nagyobb létszámmal képviselteti magát, mint a vármegyei nemesség. Ezt azért fontos hangoztatni, mert a szép irodalmi munkák, mert sokszor a hírlapi irodalom is arról ad számot, hogy leginkább a nemesek vannak itt, de sokkal hálásabb róluk írni, mint mondjuk a tapolcai vagy a sümegi kereskedőkről. De láthatjuk, hogy nem erről van szó. Mi oda van írva, én azt most nem sorolnám föl, láthatjuk, hogy egy-egy kiemelkedő foglalkozásból azért többen képviselhetik magukat Füreden, de alapvetően tényleg az volt a helyzet, hogy az arisztokrácia, a vidéki földbirtokos nemesség, a kereskedők, illetve a különféle hivatalnokok voltak sokan, de azért a hivatalnok kategóriával nagyon óvatos lennék, mert az a 100 fölötti létszám ott a 40-es, 50-es években még döntően a megyékben hivatalt vállaló nemességet takarja, ellenben itt a századforduló, meg a 20. század elején ezek már a különféle városi hivatalnokok. Tehát ugyanaz az elnevezés egy kicsit csalóka ebben a tekintetben. Ha megnézzük, hogy ki hogyan csekkolt be, láthatjuk, hogy stabilan a kereskedő, illetve a távoli író dominál a legtöbb függő vendég esetében 40-41-ben a reformkor éveiben. A 60-as évektől a távoli író gyakorlatilag eltűnik, fölváltja a fölbirtokos, de akárhogy nézzük, a legtöbben szinte mindig a kereskedők, a fölbirtosok és a nehezen megfogható státuszú magánzók vannak. Hát ezek az emberek polgári foglalkozásról tanúskodó státuszt tudnak maguknak leginkább, vagy nemeseket. Mi volt az elismert a szórakozás? Ez az Annabán. Ezzel kapcsolatban most fog megjelenni egy könyv a Magyar Nemzeti Levéltár kiadásában. Konkrétan tegnap adtam oda a tördelőnek a kéziratot, minek utána a főigazgató erőteljesen ösztönzött erre, és ez mindig erősen hat az embernek a munkakedvére. Na most tekintek el arra, hogy ez megtörtént, és meg fog jelenni a könyv, csak hadd jelezném, hogy Szent Györgyi Horváth Anna, illetve Kis Ervő, a legendás városa az Annabárnak, 1825-ben rendezték az első Annabárt a Horváth házban. Állítólag. Szent Györgyi Horváth Annát mostantól nevezzük Krisztinának, azért meg így hívták és nem Annának. Volt körülbelül még négy keresztneve, de az Anna az pont nem volt köztük.
Nem 1825-ben volt az Anna bár.
Nem a Horváth házban volt, soha nem volt a Horváth házban Anna bár, soha nem volt névnapi bál, nem ott ismerkedtek meg, nem sorolom tovább. Tehát a legendák tárgyőribe kell utasítani a városnak a Balatonfüredi megismerkedését, éppen ezért erről szót nem szeretnék helyezni.
Sokkal fontosabb, hogy 1836-tól viszont valóban megragadható az Anna bál, de nem mint névnapi bál, hanem mint bevételorientál bál.
A Tihanyi Bencések birtokában levő nagy vendéglő volt mindig is a házigazdája a bálnak, a rendezője pedig áttételesen a Bencésen, gyakorlatilag maga mindenkori bérlő, tehát az az ember, aki árendában működtette a nagy vendéglőt.
A két legelső leírásunk az Anna bálról, Veselényi Miklós, illetve a Madarász Józsefről van, hogy a Veselényi Miklós a következő írja: az Anna vállalói törzs alul szép volt, az új koncellár Rejes leállni, Zicsérbúni hadikép Lopeszti, a pajácsak is leállni, teszik itt a választott a fénykörét. Ezekhez ragadó fél és feltár oligarchi aspiránsok is itt vannak, mint horvátik, cinderiek, szegediek.
Milyen szépen megragadható a Balaton
Füreden az oligarchia, az ott volt már akkor is, de hát látjuk, hogy sok mindenné meg lehet itt fogni. De hogy másnap arról így horvátiknában táncmulatság, és a horvátiknál tartó táncmulatság egy nappal követi az Anna bált.
Az Anna bál helyszínét konkrétan nem említi Veselényi, csak nagyon valószínű, hogy már ekkor is a nagy vendéglőben volt. Madarász József pedig azt írja, hogy bizony a horvát család Anna lányának tiszteletére rendeznek tűzi játékot, hoppá, mégis van horvát, Anna van az unokatestvére annak a Krisztinának, amit feleségül vett.
Az imént említett Kis Ervő, de ez az Anna, nem az az Anna, neki pedig tényleg rendez a horvát család egy házi bál.
De ez megint egy másik történet. Na akkor nézzük, hogy mi van még.
Milyen leírásunk van? A Sark Teltelka, ő Sopronban élt, 1821-ben született, részt vette 1841. évi bálon. Balra látunk egy idealizált táblázatot, fele szemben a rögvalóság, kicsit pár évvel idősebben.
Csendben jelezném, hogy a kortárs fiatalkori ábrázolások is kevésbé vonzóan tüntetik fel a hölgyet, de ez most mindegy.
Ami nem, hogy mit ír, az Anna bálnak úgy tartják számon, hogy ilyen sírva vigadó magyaros mulatság, meg akarjuk mutatni Bécsnek, hogy mi igaz magyarok vagyunk, ezért csak magyaros viselet és csak és kizárólag a csárdás. Hát Tetelka a következő lír, hogy azt mondja a Polka, meg Keringő, meg Frances, tehát Francia Négyes, meg Cotillon, továbbá ez a Svencén évben Patrűs magyarnak. A következésképpen a frak, Ludovác frakja. Magyarán fogalmazva, ha megnézzük ezt az egészet hozzátéve az unálmasokat, arra jutunk, hogy minden Anna bálról szóló leírás arról szól, hogy semmi köze nincsen bármiféle politikai állásfoglaláshoz, bármiféle hazafias tüntetéshez, egész egyszerűen a füredi elit szórakoztatását szolgálja, és július 26-ban a napon, akkor az volt a füredi évben, ami ma augusztus 20 után már csak az utóidén számított. Tehát ez a nagyon romantikus elképzelés, hogy mindenáron valami morális töltetet akarunk látni az Anna bálban, ez megvizsgálva a történeti forrásokat sajnos eltűnik. Nincs. De ebben meg semmi rosszat ne lássunk. Tehát
nevessük a személyre, a nyaralni vágyó embereknek, hogy bálba akartak menni, nem pedig transzparens módon kifejezni a politikai nézeteiket. Lesz majd erre példa 1859-60-61-ben, amikor is ugye elkezd erjedni a politikai helyzet Magyarországon, és akkor bizony a magyaros viselet előtérbe kerül Balatonfüreden is, de az egy másik időszak.
Itt láthatjuk az Andorvár kihívóját, ékes német nyelven 1850-ben. Már csak ez is szépen mutatja, hogy semmi közel nem volt a politikához. Anna Bárt megrendezték 1846-ban, 7-ben, 89-ben nem, 50-ben, 51-ben igen. Nagyjából ugyanazok vettek részt rajta, akik 46-ban, vagy 47-ben, mint hogy a fürdői vendégek köre sem változott radikális módon.
Itt láthatjuk a nagy vendégű kínálatát, nem állítom, hogy ezt ették a Anna Bárnak a résztvevői, de mint hogy a nagy vendégűvel rendezték meg az Anna Bárt, nagy eltérés nem lehet, ugye? Valamennyire a félig nyomtatott, félig kézzel kitöltött étlapról beszélünk, 1850-es éve, nincs odaírva a konkrét évszám. Nagyon érdekes, hogy csak a legfontosabb információkat adják egy két nyelven, tehát valami kisebb,
de már alatta az ételek neve csak is kizárólag németül szerepel. Az árat nem írták be, következtetés volt egy infláció, mert különben nem ilyen heti meg havi étlappal dolgoztak volna.
Illetve mindig volt olyan kínálat, amit ugye úgy kellett kézzel ráírni. Egyébként a kínálat rendkívül gazdag, a veronai szalámitól kezdve, a muszkátlúrel, ottorel, boron át, a spanyol seri, minden megtalálható. De tényleg azt lehet mondani, hogy a horvát ház az asztacélt szolgálta, de a péntesebb vendégek gyakorlatilag bármit meg tudjanak venni. Na de az igazi szórakozás valaki főleg nem ez volt, idéző Francis Kávér Eszprény borvénesre. Hányan jönnek úriember Füredre, több ezer forintokkal kikötött tárcával, s alig vagynak egy pár napig. Körül fogják őket a cukkeres zsebelők, és még ki sem mulatos fürdötte magát,
az a mehetőles erszényjel. Ugyanis a fürdő vendégek hajlamosak voltak náron lelazulni, ez ma is így van, ebből következően néha nem feltétlenül a legális szórakozások talaján helyezkedtek el. Rengeteg hamis kártyás volt nyaranta Balatonfüreden már a reformkorban, ezen kívül pedig más problémát adódtak, Hósa László tanár úr rendkívül szofisztikáltan fogalmazott.
Tagadhatatlan, hogy a szokás, mely szerint gyakran fél nélkül lett fél kisgyermekek társaságában utaztak különböző fiatalasszonyok, nem a házastársi hűség erősödésének irányába hatott. De szerintem ennél finomabban nem lehet körülírni. És ugye vettek járó, négy a hamis kártyázás mellett virágzott a titkos és kevésbé titkos prostitúció, melynek folyamányaként az újulás keresők nem egyszer betegekben távoztak, mint ahogyan érkeztek.
Például Veselényi Miklós, aki azt írja az Anna bálásokján, hogy Vénus leszerelmével magam is éltem egészségnek, vénlapokkal óhajtottam védeni, de a hitvány viszketések bizonyítják, ezek úcska voltát. Ennyit a reformkori ószer kultúráról.
Nézzük, hogy Bátrai László, Kádi Görgóf titkára, a Vörösmarty Mihályjal sétálgat, mivel találkozik. Kanyargó áldos utakon több sétálóval találkozzának. Két tisztességesen öltöző korosan asszonyjal és miközött egy gyönyörű arcú leállt a léddel, vidító színekkel, a nagyon szép szemmel, a Simantinával. Elhaladtán mellett így kicséretekre fakadtam, mert valóban a lány hódító arcú volt, lenne, hogy megsúgál, lenne, hogy Márton a nemzet szép arcia, minden másik magyar fiúgyerek apja lenne az időszakban, Korszak Szóló Lucia, így fogalmaznék. És a leány polték az asztálra, amit megvásárolni nem lehet. Hallám később, hogy a postaház tele van kéjjárókkal, testül mindenféle színű, korú és szőrű és sereg jöve oda. Csendben jegyzem meg, hogy az utóbbi időben kitalálták, hogy az első város lányok hatta Anna Bál előtti napon Balatonfüreden szerenádal lepik meg, pont a postaházba sikerült elhelyezni őket, remek választás. Tehát láthatjuk, hogy ez mire szolgáltam módon, hogy Francis Károly, mert amíg balra az első szobába pillanték, abban nagyban szólt a muzsika, s Fürednek és Varázsnak talán minden kéjlányai benne lebegtek. Francis nem élt a lehetősége, üdvöntelen ember volt. Széchenyi István illetően pedig a helyzet a következő, amikor kampányolni próbál a balatoni gőzhajózás mellett, a következő teszi föl. Hiszen csak Füreden, egy nyaraszaka is több pénzt tetik ki és hazaroltatik el, ész, idő, egészség és elég ülő legmentelenebb szerencsejátéka, mint amennyi a kérdéses vállalat életbe léptetésére szükséges volna. Hát lássunk zárásgyanánk két konkrét példát. Ezt a francsi idézetet már végképpen szeretném felolvasni, ne szabadjak az időből. Valószínűleg arról szól, hogy Füreden közönséges mindennapos hullatosság a kártyázása.
Két példa.
Nem is ez, ezt is
kapozzuk át, mert nem lesz ennyi idő.
Dicsi Géza. Dicsi Géza gróf 1865-ben, 15 éves, fölrobban a kezében a vadászmordáért vadászaton, leszakad a keze jobb kézzel, így tőből, mentálisan padlóra kerül, szüleik kitalálják, hogy el kell küldeni Balatonfüredre, majd ott felépül fizikailag, szellemileg, mindenki. Belőle egyébként félkézzel európai idő zongorista lett, Liszt Ferenc nagyon kedvelte, és tisztelte a játékát, úgy írt neki egykezes, meg háromkezes, egy haverjával játszik. De zongorában általában a kettő, meg a négykéz szokott bejátszani, de Dicsinek meg volt az egy, mert három. Az Dicsi a következő módon összegezte a balatoni mulatásait. Bohó, zajos élet kezdődött, bálok, sónakázások, szerenádok, színház, stb. Voltak a pillanatban.
szórakozásaim és mulatozásaim aggodalmas méreteket kezdtek ölteni,
a kúra igen jól sikerült. Hát ennek volt számos részlete. Itt láthatjuk, hogy őt még
teljes testi épségébe, illetve 1865-ben már felépülte után, de a jobb keze imbáról hiányzik. Azzal kezdődött, hogy amikor megérkezett a Balatonfüredre, elkapta ő Bizony Mihály és Bárul Zaj. Bizony Mihályról mit tudunk?
Egy Békés megyei gyulai születésű román iparos család leszármazottja volt. Hihetetlen hányféle nyelven tudott hadoválni, de egyelőre se beszélt normálisan. 820-as években már Bécsben, Milánóban, Rómába körözték, viszont a korszakban valami olyasmit tudott nyújtani, ami miatt a fürdőlegek rendkívüli módon kedvelték. Az életvitele úgy nézett ki, hogy nyár kivételével a pesti Váci utcában élt, egyébként nyáron meg Füreden, és semmi más nem csinált, mint hogy pekfogeleket fogott a hamis kártyásoknak, randevunkat szervezett, macskazenéket szervezett, színházban hangosan bekiabált a előadás közben. Ezt ma már nehezen tolerálnánk, de kicsit így a korszakban rendkívül népszerű volt. Elnevezték őt a nemzet bárójának, mert azt állított, hogy a Bizony név azonnal van, hogy igazából Báró Zaj, ez persze nem igaz. És egy idő után már a fürdőlistákon is így szerepelt a neve, hogy a nemzet bárója, ezt írták be a karakteréhez.
Körülbelül 50 évig járt vissza Füredre, de ő az, aki lehalászta szerencsétlen az Icsit rögtön, hogy megérkezik Füredre, beviszi egy kocsmába, mindenkit megitat, hogy éljen a tófúr. Majd a vége az érdekes, amikor szegény Zicsi fizetni akar, vészélet a közbevágot, semmi esetre sem engedhetem meg, pénztárcának kezébe véve, pénzemmel minden kifizetett, királyi borralókat osztogatva, végül még 10 forintot vett magához ennek kijelentéssel, nagyon sokat ettem, azt megtartom, hogy kártérítés fogaink ártalanításáért.
Na hát egyik dolgokba is belevette szegény Zicsit, próbálta távol tartani állítól magától,
láthatjuk, hogy milyen módon szórakoztatta a népe Bizony. Például Kokáért, amikor a Otello előadás megy, akkor bekiabál ilyet, hogy szegény asszony bizonyára láthatna, meglátjátok, hogy fekete bűnű gyermek fog tanúskodni mellette, Otellónak meg oda kiabál, hogy békében hagyta fekete kémén kocó te.
A közönség pedig vastagban tört ki. Modellezzük ezt ma, hogy valami itt történt le.
Rávett az Icsi Gézát arra is, hogy úszolva a Balatonban, mert akkor már használták a Balatont a hölgyeknek elkerített részlegben.
Most a női fürdőruha ebben az időben kevésbé volt anyagtakarékos, tehát viszonylag jól tudta magát álcázni.
Közöktöző történt, beúszott a hölgyek közé és 20 évre
megbüntették. Egyébként azt írta, hogy olyan izgalmas bokákat látott, mint még soha. Tehát ő
megérte. Illetve becsempészi a drámai szendélyhez Eszkis asszonyhoz, mondván gyakor lesz férfi, találkozik vele Füreden. Egy párszor meglátogatom Eszkis asszonyt, aki kedvesen fecsegetve nem tudom megkedvelt. Egy bizalmas órájában két keze közé fogta arcomat, és így szólt hozzám, valamit mondok kicsikén, kerülj az asszonyok társaságát. Kár lenne a maga tiszta lelkéért, ne fecsérelje el, illetve könnyelműen, és óvakodjék a színésznőktől.
Hát azt gondolom, hogy ezt is asszonyba szorult némi morál, mert ez valóban így történt.
Tulajdonképpen szegény Zicsi így megy haza, ahogy itt láthatjuk. Komolyan eltökéltem, hogy jó útra térek, de a jobb szándékom erkölcsi értékétől megfosztott egy rövid sürgőny, mert így hangzott, hazajönni, papa. Szomorúan búcsúztam, mint egy elcsapott, tárcanőkori miniszter, fogadhatásom a szülői házban, rövid volt, nagyon kellemetlen.
Hát, hogy még nála is rossz a dolog volt az előadáson zárásaként, a Prodonon is mondta, a román esetet szeretném elővezetni. Az, hogy ennek az iratai a kezembe kerültek, sokunk által szeretett, tisztelt kollégánknak, Kapilla Imének, aki sajnos ma már nincs köztünk.
Köszönhető. Kapilla Imének bevett gyakorlata volt, hogy talált mondjuk
iratokat, mert szólt valamelyik kollégának, mint szórakozva röhögött rajta, hogy hívja meg. Én ezzel így jártam,
és nagyon örültem meg. A következő
történik. Prodanovics Dániel ügyvédként becsekkol Balatonfüredben, megismerték Román János ügyes ügyvéddel, visszaesni kezdenek, és Prodanovics minden pénzét elnyeri Románnak, sőt, még adósságban is marad. Megbeszélik, hogy másnap találkoznak a sétányon, ahol megtéríti az adósságát Román, ott pedig az történik, hogy Román egyes források szerint egy farbarúgás szenvedett el Prodanovics szól, más források szerint pedig ágyékon rúgta, véletlenül kifordított és beakasztott egyet. Ez történhetett, amennyire a tudásunkból kiderül. Idézzük az egyik tanút.
Baszom a Tóth Krisztusát és Istenét, megragadván a ruháját, Prodanovics kíméletlenül vasban rúgta, és ha a helybeli csendbiztos úr ültet kezéből ki nem ragadta volna, továbbra is fegyetlenkedtek volna vele, mert ő Prodanovicsnak segített a Kovács Erő haverja. Másik tanú. Szívódás okáról azt értettem, hogy a fejjelvét három urak úgynevezett Strómannal több napig egy tisztet játszván, utolsó alkalommal a románból játékot azonállítással hagyta abból, hogy Prodanovics és Kovács Ivo kamisan játszanak, azoknak keresékképpen járó mintegy 920-asokat és azonból ki nem fizették.
Miért rúgta meg Prodanovics Románt? Azért, mert nem csak nem akarta megfizetni a pénzt, amivel állítólag adós volt, hanem még csalónak is nevezte, és a sértés visszavonását akarta tőle kicsikarni, nem lehet sikerrel, ezért megrúgta.
Egy újabb tanú a következő írja, hogy végre a lényeg, egymásnak a játék végén soha nem fizettek, mármint Kovács, illetve Prodanovics, csetteségre gyanítottam, de önjelentősége részletes szerint nem engedte, minden más a kalandon, hogy nem tiszkálizok, hanem úgynevezett professzionális pillerek, és a pesti burkávé ez a szinten lakói legyenek. Ez romának a vallomása, hogy a professzionális piller profi hamiskártást jelent. Na, kiderült aztán, hogy valóban hiba van a tréta körül minden tekintetben. De mielőtt még kiderül, idézünk két nagyon szép szöveget, mert ez mutatja a vita szintjét. Olyan, mintha a Mónika Showban lennénk betéve. Román becsatol egy orvosi jelentést, mely szerint valamilyen károsodást szenvedett. Hogy pedig ezen kegyetlen megtámadtatás és hasban állított húzások, halálosok lehettek volna, hogy minden esetre új sérelmet ejtettek testemben, melyek minden feleségi hívséggel boldogított férj. Egy láb vagy kézzelvágásnál adognak tartalmat, az ide B alatt eredetében csatolt megyebeli orvos, hasonlóképpen hiteles orvosületi bizonyítvány által kétségünk kívül tétetik.
Szerintem érthető, mit ír. De Prodanovics még csak nem is tagadja, hogy ezek után Román mondjuk úgy bizonyos dolgokat már nem tud teljesíteni, hanem a következőt írja.
A folyamatónak rendes elhálása tehetetlenség és okozhatik a rúgás által, úgy, de egy aszkóros küleményű, gyenge alkotású, üdült, jobb, bal, ágy és érdő individuumtól, minőnek őket a vizsgáló sebész leírja, kívánkozná el a rendes elhálást, amidől erre még azon sérvek nélkül szűkölködő, de már 60 év felé ballagó férjek sem igen alkalmasak.
Ezt egy 60 felé ballagó férként nehezen tudom értelmezni, de valamit mondjuk, hogy Prodanovics azzal érvelt, hogy igazából őt nem értelmeztessék, hiszen úgy sem. Na az egésznek mi lesz a vége? Következő derül ki róluk egyikünk sem ügyvéd.
Románról kiderül, hogy vámaszonvédő, folyamatosan megpróbált úttalanul vámos szerni, 26 emberi alteres. Szóval azért ő sem annyira állhatna a gyerek. Akkor egy Prodanovicsot és Kovácsot illeti, a következő derül ki róluk, egyik sem prókától, mind a kettő kávéházak szintelen lakója.
Szóval Kovácsra az derült, hogy még házasság szédelgő is. És ezek után jön a meglepetés, az Zala megyének tele lesz a húzítője ezzel az egész történettel. Átrakják Pest vármegyéhez, mondván, hogy mind a kettő pesti illetőségű foglalkoztatok vele ti.
Pest vármegyé hivatalban ráfizik,
és a végén kit hoznak ki az egészből jól Prodanovicsot, akiről kiderül, hogy hamiskártyás, a haverja.
A szintén az a haverja, hogy házasság szédelgő is. Nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan történt a dolog, de egy tény, 1848-49-ben Dániel László kormánybiztos mellett fölbukkant egy Prodanovics Dániel nevű úriember, mint a bizalmasa, és fölmerült a kérdés, hogy mi van, ha ez ugyanaz a Prodanovics Dániel. Na, amikor ennek a forrásközlésnek a jelentős részét leadtam az Apta párpensziában, nem sokkal utána Molnár András úr, az Alamegyér levéltár akkori igazgatója, elküldött nekem egy igazot, mert szerint egy bizonyos Prodanovics írt egy levelet Csányi Lászlónak, hálás szívvel vettem Románnak ügyen feletti abszolucionális érzését az alajaknak, kérem Molnár Fülvész úrnak adatva alkalomban a forró köszönetemet jelenteni.
Hát ezt már nem tudtam beleírni a szövegbe, de innentől kezdve nem kétséges, hogy ez a Prodanovics, az a Prodanovics. Ennek örömére megkaptam a jelzést, hogy lejárt az időm,
Rudi Gyulán szeretném idézni, Sáternál, Cigánnál, Majárisnál, Érben, vagy Nyugodt Ugyellár és Dorsfürdő vendég.
Ez tényleg így van, talán Balatonfüred is kiderült. Maradjunk annyira, hogy Füred egy társasági tér volt, a társasági nyilvánosság tere, de ha lement az éjszaka, akkor az emberek hajlamosak voltak elfeledkezni bizonyos szabályokról. Köszönöm szépen a figyelmet!